magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Capital City skyline photo, skyscrapers shine the sun so.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük Földi Andrással, akadémikussal, az Civil Rádió olvasókörének valamennyi hallgatóját. Köszöntjük közösen azokat a nézőinket is, akik a YouTube csatornán kísérik adásunkat figyelemmel. Földi András először szerepel a Civil Rádióba, tisztelettel köszöntöm Önt. Ha megengedi, szólíthatom professzor úrnak, mert egyetemi állása is van, vagy volt, ezt pontosan nem tudom.
Nagyon kedves vagy, de mi tegeződünk. Maradhatunk a tegeződésnél?
Köszönöm szépen. Vagy.
És köszöntelek
téged is. Én 52-es vagyok. 52.
Igen, hát pláne te még idősebb is vagy, mert 57-es vagyok, úgyhogy köszöntelek téged is tisztelettel, és a kedves nézőket, hallgatókat is. És köszönöm szépen a meghívást.
A műsorunkban hagyomány, hogy az interjú alanytól kérünk egy rövid családi életrajzot. Honnét származol, kik a szülők, esetleges példaképek? Honnét jöttél?
Igen, hát én Budapesten születtem, ahogy mondottam, 57-ben, most már 68-at be is töltöttem. Nekem már a szüleim is Budapesten születtek, azonban a nagyszüleim részben hát az ország különböző részeiből származtak, úgyhogy a gyökerek igazából a Tiszántúlra és anyai ágon még Erdélybe is visszavezetnek, de hát azért én mégiscsak budapesti családba születtem, egy első generációs értelmiségi családba, tehát édesapám volt az első diplomás ember a egyenes ágon, anyukámnak nem is volt diplomája, viszont édesapám egy rendkívül képzett, művelt, kimondottan tudományos ember volt, azt mondhatnám, hogy amikor engem akadémikussá, akadémiai levelező taggá választottam, hát az volt az érzésem, hogy az én apukám szintjén nem vagyok a mai napig sem, és hát ő bezzeg meg csak ő, hát kis doktor lett gazdaságtörténészként egyébként. No, szóval végül is azt hiszem, hogy édesapámnak a ambícióit hát én tudtam így kiteljesíteni így a családba, mert ő a tudományos pályát hát nagyon hát fontosnak tartotta, és engem is erre mindig bíztatott. Hát nem is tudom, hogy most ennyit lehet, hogy elég a családról mondani.
Igen, ugye? Igen. Szakmai életrajzból egy rövid vázlatot kaphatunk?
Milyen hát a szakmai életrajz nekem nagyon egyszerűen össze lehet foglalni, mert gyakorlatilag életemben csak egyetlen egy munkahelyem volt, miután én elvégeztem a ELTE jogi karát, megszereztem a jogász diplomát 81-ben, én bent maradtam a római jogi tanszéken, tehát az ELTE-n, és onnan is mentem nyugdíjba 2022-be. Volt közben másodállásom Miskolcon, 9 évig a Győri Egyetemen, 15 évig, tehát ott is római jogot tanítottam, de hát mégis azért főállásban én végig mindenkor a ELTE jogi karának a római jogi tanszékén voltam, és a mai napig is hát professzor emeritusként ott teljesítek, hát most már kisebb, hogy is mondjam, intenzitással, de még mindig teljesítek szolgálatot.
Ez egy nagyon fontos dolog a római jog, én legalábbis annak tartom, mert ez alapozta meg az egész európai jogrendszert. Melyek voltak azok a grádicsok, amelyeken tovább kellett lépned, hogy akadémikussá lehessél?
Hát Igen, ez hosszú út volt. Ugye a első lépcsőfok a kandidátusi fokozat megszerzése, ugye a rendszerváltás előtt, sőt, még utána egy ideig nem létezett ugye a PhD fokozat, akkor a kandidátusi fokozatot lehetett megszerezni. Pontosabban a létezett ilyen egyetemi doktorátus is, de pont a jogászoknál ez nem volt olyan szokásos, mert mi úgyis doktorok voltunk. Igen. És akkor...
A 1956-os népfelkelés, illetőleg forradalomnak az egyik eredménye volt, hogy a jogászok automatikusan doktori címet kaptak.
Hát igen, mert ugye 51-ben egy törvényerejű rendelet elvette az egyetemtől a doktori cím adományozásnak a lehetőségét, és ezbe az is beletartozott, hogy jogász doktorokat, sőt még orvos doktorokat se lehetett avatni, és valóban 56-ban ugyanolyan sorszámú, ugye 26-os számú törvényerejű rendelet állította vissza az egyetemnek ezt a jogát. No, hát szóval a lényeg az, hogy arról nem volt szó, hogy én ezt az egyetemi doktorátust meg kellett volna, hogy külön szerezem, akkor az volt a szokás, hogy akkor rögtön a kandidátusi fokozatot szerezték meg a oktatók a jogi karon. Én 1990-ben már a rendszerváltás idején lettem kandidátus, és akkor jó nagy késéssel, akkor 33 éves voltam, hát a nagy doktori, vagy hát MTA doktori fokozatot azt 2002-ben szereztem meg, tehát itt 12 évvel később, és hát még nagyobb ugye időkülönbséggel 20 évvel a MTA doktori cím, az már nem fokozat igazság szerint az 1993 óta, hogyha jól emlékszem, már csak tudományos cím, mert a fokozat az a PhD, a fokozat jelenlegi szabályok szerint. Tehát a MTA doktori cím megszerzése után 20 évvel, 2022-ben választottak meg az MTA levelező tagjává. Na most ehhez azt kell tudni, hogy bármilyen nagy tudós valaki, hát tulajdonképpen az MTA doktora cím, vagy nagyon kivételesen egy azzal egyenértékű cím, de ez tényleg kivételes, szükséges ahhoz, hogy egyáltalán valaki levelező tagként javaslatba legyen hozható. Tehát gyakorlatilag ez a előfeltétele. Vannak nagyon kiváló jogtudósaink, akik valahogy nem hajlandóak a MTA doktori címet megszerezni, és akkor ők soha se lehetnek tulajdonképpen akadémikusok, amit én nem is tartok teljesen igazságosnak vagy észszerűnek, de hát mégis ez a szabály.
Mik voltak a témáid? Tehát részint a kandidátusi disszertációdnak mi volt a témája, majd ezt követően az akadémikai székfoglalód.
Igen, hát a kandidátusi disszertációm témái a római jognak a kereskedelmi jogintézményei, amit nekem rögtön idézőjelbe kell tennem, mert a római jogban kereskedelmi jog nem létezett, de én fölfigyeltem arra, hogy bizonyos ilyen vállalkozói rétegekre speciális jogintézmények alakultak ki, tehát a hajósoknak, a fogadósoknak volt például ilyen különleges felelősségük, ami ma például a szállodai felelősség szabályaiban tovább él. Tehát ilyen szabályokat, a római vállalkozókra vonatkozó speciális jogszabályokat dolgoztam fel a források elemzése alapján, meg hát persze hozzáolvasva különböző idegen nyelveken a szakirodalmat, és ebből a témából hát nem csak a disszertációt írtam meg, hanem ezt az akadémiai kiadó könyv alakban is ezt a monográfiát megjelentette 1997-ben, akkor a nagy doktori, vagy akadémiai doktori, úgy helyesebb vagy szebb mondani, MTA doktori disszertációm témája az a másokért való, mások károkozásáért való felelősséget dolgoztam föl, elsősorban a római jog forrásai alapján, de itt már hozzá vettem a modern polgári törvénykönyveknek a szabályait is, amik mutatják a római jog továbbélését, és emellett még egy ilyen jogelméleti bevezetést is írtam a felelősség fogalmáról, tehát majd, hogy nem három lábon áll ez a disszertáció, és akkor ugye a székfoglalómat kérdezted, ugye minden akadémikus köteles, ugye nem is tudom, hogy mennyi időn belül, talán egy éven belül köteles megtartani a székfoglalóját, ha már egyszer megválasztották. Ugye ez egy nagyon szép feladat, és én egy érdekes témát választottam abban az értelemben, hogy tényleg erről nem nagyon írtak korábban. Grossmidt Béni, ugye ő volt a talán a legnagyobb magyar jogtudós, hogyha egy nevet kéne kiemelni az összes között, lehet, hogy nem szabad csak egy nevet, akkor hozzá kéne még más neveket is tenni, de mondjuk sokan Grossmidt Bénit, ugye Zsögött Benőnek is nevezte magát egy időben, ugye ő a 19. század közepén született, és Márai Sándornak a nagybátyja volt egyébként, és mert Mára is Grossmidt volt eredetileg a családnevük. Tehát Grossmidt Béni egy csodálatos, hát magánjogász volt, és nagyon kevesen tudják róla, és én erre már régebben fölfigyeltem, hogy Grossmidt Béni behatóan foglalkozott az ókori görög, ugye aténi öröklési joggal, fantasztikus, hát mert rengeteget olvasott görögül, és a római joggal is sokat foglalkozott. Ez kevésbé meglepő, de azért ezt sem nagyon tudják a mai, hát magánjogászok sem nagyon tudják, hogy milyen sok római jogi, tehát több száz oldal terjedelembe írt a görög jogról is, és több száz oldal terjedelembe a római jogról is. Tehát én ezeket a műveit elolvastam, és próbáltam egy képet alkotni arról, hogy a Grossmidt Béniben láthatjuk az antik jogoknak a művelőjét is.
Tehát akkor a Grossmidt Bénit, mint egy szakmai példaképet is tekinted magadnak?
Hát, ha nem is minden tekintetben, de egy csodálatos, hát zseniről beszélhetünk, aki utolérhetetlen, annyiban nem tekintem példaképnek, hogy Grossmidt nem tartotta fontosnak az olvasónak a kényeztetését azzal, hogy könnyen befogadható, világos, nem tudom én, könyveket írt volna, olyannyira, hogy a VK-s professzor azt mondta, hogy a Grossmidtnak a fő műve, a fejezetek kötelmiunk köréből inkább James Joyce Ulisszészéhez hasonlítható, tehát nagyon próbára teszi az olvasót. Tehát ebben nem a példaképen, mert én próbálok mindig úgy írni, hogy az olvasó örömét lelje benne viszonylag könnyen, amennyire lehet könnyen megértse, amit én akarok mondani. A Grossmidtnak nem volt ilyen ambíciója, hogy az olvasó könnyen be tudja őt fogadni.
Értem. bizonyára téged is megérintett az MTA, a Magyar Tudományos Akadémia és a kutatóhálózatok szervezetével kapcsolatos vita. Akkor, ha ezt említetted, hogy szeretsz közérthetően fogalmazni, meg lehet ezt egyszerűen is fogalmazni? Mert azért itt eléggé homályba maradt szerintem a közéletben, úgy általában, hogy mi is ennek a vitának a lényege, az akadémikusi testület és a kutatóhálózat egybeléte vagy szétválása. Ez egyébként szerintem nem egyszerűen egy tudományszervezési kérdés, hanem ez egy súlyos politikai kérdés is volt, amely azonban szerintem nem kapott eléggé kifejtést.
Igen, hát talán először is azt szeretném nagyon röviden fölvázolni, hogy az MTA az, mint köztestület tulajdonképpen mit jelent. Ugye a MTA, mint köztestület a legtágabb értelemben azt a 18-19 ezer köztestületi tagot jelenti, akik tulajdonképpen PhD fokozattal vagy kandidátusi fokozattal rendelkező személyek talán a legnagyobb részben, vagy nem is talán, hanem a legnagyobb részben egyértelműen, mert ugye az MTA-nak a tagjai, hát mindössze 365-en vannak, illetve nem is lehetnek többen, jó, mondjuk külső megtiszteleti tagok még vannak, de ez a levelezés rendes tagok, akik szorosabb értelemben vő akadémiának a tagjai, ők az akadémikusok, ők nem lehetnek többen az akadémiai törvény szerint, mint 365-en, érdekes módon.
És hát akkor egy évben, ahány nap van, annyi akadémikus lehet.
Igen, most nem is akarom ebből adódó gondolatot hát, folytatni, de őszintén szólva, hát kihalásos alapon lehet ugye akadémiára bekerülni, ez a szomorú igazság. Na most akkor ugye van még 2600 akadémiai doktor, ők is ugye a díszei a köztestületnek, de hát ők nem akadémikusok, és még van 200 fő úgynevezett közgyűlési képviselő, mert ugye ennek a 18-19 ezer személynek a képviseletét, hogy ők is a közgyűlésben, ahol alapvetően az akadémikusok vannak hagyományosan jelen, ők a szavazó tagjai a közgyűlésnek. Hogy mégis a nem akadémikusokat is ott képviselje valaki szavazati joggal egyébként, ezért 200 közgyűlési képviselőt választhat a 18-19 ezer köztestületi tag, úgyhogy ők is képviselve vannak. Tehát gyakorlatilag ez jelenti a Magyar Tudományos Akadémiát, és főképpen a 2019-es intézet elcsatolás óta tényleg csak ez jelenti lényegében a Tudományos Akadémiát, hiszen 2019-ig az akadémiához hozzátartoztak az intézetei is, ugye 1949-től kezdve, hát mondjuk nem volt egy nagyon hát, szép korszaka a magyar történelemnek, de azért nem csupa hát negatív dolgok történtek a 49 után sem. Ugye például az OTDK, ugye most ünnepeljük, hogy 70 éve volt először OTDK, hát az pont 55-ben, hát még a Rákosi rendszer idején jött létre, és egy milyen szép hagyomány. És az is egy szép hagyomány volt, hogy 49-től kezdve felállították az MTA kutatóintézeti hálózatát, és a természettudományoknak, társadalomtudományoknak egy nagyon szép ilyen intézeti hálózata jött létre, és az MTA ugye ezt felügyelte ugye az akadémikusok és más akadémiai tényezők, ugye, hát hogy mondjam, csak koordinálták, monitorozták, ugye, irányították, stb. Ennek az intézet hálózatnak a működését, főleg a magas minőségnek a folyamatos biztosítása érdekében.
Fogalmazhatjuk ezt meg úgy, hogy az akadémikusok kollektíve meghatározták a kutatóhálózatnak a tevékenységét, a fő célokat, és egyben még pénz elosztásáról is dönthettek.
Hát igen, ugye itt nyilván az intézet igazgatóknak a kinevezésén keresztül közvetlenül az akadémia ugye tudott egy intézetet így, hát, hogy is mondjam csak, hát irányítani, mondjuk így, és akkor az intézet igazgatók már fölépítették a maguk hát csapatát, most nem is tudom, mi volt a kérdés, de ez a lényegében igen, tehát az akadémikusok valamilyen módon hát egy jó értelembe vett ilyen kontrollt tudtak gyakorolni a intézet hálózat fölött, anélkül, hogy a kutatás autonómiáját ez sértette volna.
Pont ez volt a kérdés.
Igen, úgyhogy na most ez az, ami hát nagyon hát károsan, ugye legalábbis nagyon sokunk így gondoljuk a MTA-nak a berkein, de hogy nagyon káros volt az a változás, hogy 2019-ben elcsatolták a intézethálózatot az akadémiától, és egy 7 tagú testület hát szinte teljhatalommal, vagy hát legalábbis a korábbi autonómiának, hát úgy látjuk, hogy a veszélyeztetésével irányítja az intézethálózatot, és minthogyha ez ilyen önutánpótló testület lenne, úgy emlékszem, hogy aztán a további tagokat már kooptálják, tehát valahogy hát nincs meg az a, hogy is mondjam, csak megnyugtató szervezeti ugye, koordináció, amit az MTA a legmagasabb tudományos szinten, a leghitelesebben, a megnyugtatóbban ugye, tudott évtizedeken keresztül biztosítani.
Ezt nevezik, ami ebbe az értelemben megszűnt, az akadémiai szabadságnak?
Hát azt én nem merem állítani, hogy megszűnt, de hát egy bizonyos kockázatát látjuk. Én még ilyen konkrét panaszokat nem nagyon hallottam, de veszélyben érzik az intézeti dolgozók, erről lehet azért olvasni, itt-ott veszélyben érzik a korábbi autonómiájukat. Most egy ilyen hát szűk körű, egy bizonyos hát, prekoncepciók alapján kiválogatott testület hát, gyakorol hát, fölöttük hát, egy elég jelentős hát, ellenőrzést, tehát ez sokkal, hát, hogy is mondjam, kedvezőtlenebb, még akkor is, hogyha ezek a veszélyek nem válnak valóra, egy sokkal kedvezőtlenebb kontextus.
Az akadémiai szabadsággal kapcsolatos viták mellett újabb politikai feszültségek is keletkeztek. Hogy érint, ja nem, bocsánat, még mielőtt erre útra rálépnénk, az akadémia szervezetén belül osztályok működnek, és te a kollégáiddal együtt a gazdasági és jogtudományi osztályhoz tartozol. Mi ennek az osztálynak a szerepe? Mert az akadémia testületéről már hallottunk, de ez az osztály mit jelent? Milyen jogai vannak?
Igen, hát az akadémiának 11 ilyen tudományos osztálya van. Az osztályoknak a struktúrája az tükrözi tulajdonképpen azt a szocializmus idején kialakult, de azért azt hiszem, hogy nyugaton is érvényesülő hát felfogást, hogy a természettudományok túlsúlya jellemző, tehát 8 természettudományi osztálya van az akadémiának, és 3 humán osztálya van, ugye a hagyományos első-második osztály, ami mindig is létezett, a nyelv és irodalomtudományok osztálya, a filozófia és történettudományok osztálya, ez az első és második osztály. Hát mi a 9. osztály vagyunk, 1965-ben leválasztották a második osztályról, tehát addig a történészekkel, meg a filozófusokkal voltak együtt a jogászok és a közgazdászok, meg szociológusok, stb., és akkor önállósították a 9. osztályként ugye a gazdasági, jogtudományi és hát egyéb társadalomtudományi szakterületeket, tehát tulajdonképpen ugye mi sem vagyunk egy egységes, hát ugye sem disziplinát képviselő testület, de mégis azért jobban értjük egymás szavát, ugye közgazdászok, jogászok, szociológusok, politológusok, tehát ilyen szakemberek vannak együtt. Ez jelenleg gyakorlatilag 26 akadémiai rendes és levelező tagot jelent, akik az osztálynak ugye a szavazati jogú tagjai, a külső meg a tiszteleti tagok eddig nem is rendelkeztek szavazati joggal, most valami nagyon korlátozott szavazati joguk van az újabb szabályok szerint, viszont szavazati joggal ott ülnek az osztályüléseken, ugye minden hónapban tart az osztály üléseket, minden hónapban ugye találkozunk a közgyűlési képviselőkkel, akik ugye nem csak a közgyűlésen, az MTA-nak évente egyszer van rendes ugye közgyűlés, most májusban lesz az ünnepi közgyűlés, ahogy szokott lenni, mindig májusban van a rendes közgyűlés, de az osztályüléseken is ők el, vagy részt vehetnek ugye a közgyűlési képviselők, nem is tudom, hogy ők hányan vannak, azt hiszem 22-en vannak, tehát a 26 akadémikus mellett 22 közgyűlési képviselő is részt vesz szavazati joggal az osztályüléseken. Hát az osztályüléseknek a leggyakoribb feladata az, hogy az MTA doktori címek megszerzés, vagy cím megszerzésére irányuló pályázatokban ugye az osztálynak mindig állást kell foglalnia, tehát főleg ez akkor érdekes, hogyha problematikus egy pályázat, és akkor esetleg lehet, hogy átcsúszik mondjuk a tudományos bizottságon, a jogtudományi, vagy a közgazdaságtudományi, mert sokféle tudományos bizottsága van az osztálynak, de hát a következő grádics az, hogy az osztályülésen is támogatást kell elérnie a pályázatnak, az osztályülés leszavazzát, akkor már viszonylag kevés az esély annak, hogy tovább tud jutni, mert még hogy MTA-nak van egy doktori tanács, ami a legmagasabb szinten dönt, és végsősorban MTA doktori címeket a doktori tanács adományozza, tehát itt az osztálynak van egy ilyen fajta szerepe, de hát nagyon sok másfajta szerepe is van az osztálynak, hát sajnos pénzt, azt például keveset tudunk elosztani, de még valami szerény ilyen könyvtár,